Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
Gyermekotthonok egykori lakói és dolgozói beszéltek a Szabad Európa szerkesztő riporterének arról, hogyan élték meg az intézetekben töltött éveket, hogyan próbálták a saját kezükbe venni a sorsukat, és saját gyermekük számára valami jobbat nyújtani annál, mint amiben nekik részük volt.
A Storyban vendége Bihari Ádám.
Egy tavalyi adat szerint 23 ezernél több gyermek él állami gondoskodásban Magyarországon. Évente 4-5 ezeren kerülnek ki, illetve kerülnek be a rendszerbe. De Kinga és Franciska, két fiatal nő történetén keresztül mutatott be, hogy élnek ezek a gyerekek az intézetekben. Azt mondtam, hogy két fiatal nő. Jól fogalmaztam?
Igen, abszolút jól fogalmaztál. Két fiatal nőről van szó, viszont amikor ugye nekik megszületett a gyermekük, akkor még mind a ketten fiatalkorúak voltak, 17 évesek.
Igen, tehát most már anyák mind a ketten, de nem nevelnek mind a ketten gyermeket. Az egyikük úgy döntött, hogy nevelőszülőkhöz adja. A másik pedig úgy döntött, hogy megtartja és maga próbálja felnevelni, és egy jobb életet biztosítani a kicsinek, mint ami neki volt. Egy picit nekem olyan az ő történetük, ami szintén bizonyítja azt, hogy az a sors, amiben nekik részük volt, újra termeli magát. Ugye Kinga esetében, hogyha jól emlékszem, az édesanyja elment, amikor ő nagyon kicsi volt, egyedül maradt az édesapjával, aki úgy döntött, hogy állami gondoskodásba adja Kingát. Ez determinálta az ő döntését a későbbiekben?
Nem, szerintem nem ez determinálta a döntését, sőt, nem volt determinálva ez a döntés, hiszen egy nagyon hirtelen helyzetből fakadt mind a kettőjüknél egyébként. Számtalan faktor bejön ebben a döntésben az, hogy ki mennyi időt töltött gyermekotthonban, mennyi időt nevelőszülőknél, milyen nevelőszülőknél, ugye Franciskát hosszú ideig a nagymamája nevelte, tehát ő úgymond a családjában élt, még nem is a szüleivel egy ideig, rengeteg minden. És ezen gondolkodtam én is, hogy akárha ők mondjuk helyet cserélnek, vagy bárki helyet cserélt volna velük az adott helyzetben, valószínűleg ugyanezek a döntések születtek volna. Az, amit én mind a kettőjüknél egyértelműen láttam, azért többet beszéltünk, mint amennyi magában a riportban van, én sokat beszéltem még velük előtte és utána is, mind a kettőjüknél egyértelműen láttam, hogy a legjobbat akarták és akarják a gyermekeiknek. Az, hogy ez más-más úton valósul meg, a végeredmény az, hogy egy biztonságos, szeretetteljes környezetben nőjön fel a gyerek. Szerintem mind a ketten ezt akarják.
Olyan emberek is megszólalnak a riportodban, akik támogatták ezeket a fiatalokat, illetve akik az állami gondoskodásban élő fiatalokkal foglalkoznak. És hát az derül ki az ő beszámolóikból, hogy ez a rendszer is többsebből vérzik. Legalább 2000 nevelőszülő hiányzik, nagyon nagy a fluktuáció ezeknek az intézeteknek a dolgozói között, ez iszonyú nagy lelki terhet jelent, nagy nyomás van rajtuk, és az anyagi elismertség sem igazán jellemző, de ami még megdöbbentőbb volt, az az, amit Bozsoki Róbert mondott neked, ugye ő 30 éve dolgozik gyermekotthonokban, és most az Újpesti Aranyhíd gyermekek átmeneti otthonát vezeti. Ez egy speciális intézet a többi gyermekotthonhoz képest, majd erről beszélj kérlek egy picit. De ugye ő azt mondja, hogy amikor elkezdte ezt a hivatást, akkor a gyerekek 70%-a boldogult valahogy az életben, amikor kikerült a gyermekotthonból. Most megfordult ez az arány, és 70-80%-uk még rosszabb állapotban kerül ki az életben, mint ahogy bekerült az intézetbe. Mi lehet ennek az oka?
Nek számos oka van valószínűleg, tényleg az elmúlt 30 évről is beszélgettünk Bozsoki Róberttel, de nem csak vele, én más olyan forrásokkal is beszéltem, akik most ebben a riportban nem szerepelnek. Az elmúlt pár évben én sokat foglalkoztam a gyermekotthonokban uralkodó viszonyokkal, és a folyamatos romlás az, amiről beszámolnak az ott lakók és az ott dolgozók is egyaránt, tehát ez nem egy oldalú. Az látszik, hogy az erőforrás, az emberi erőforrás az óriási problémákkal küzdik, tehát nagyon kevesen dolgoznak ott, és ez az egyre kevesebb emberre egyre több feladat hárul. Tehát ezt az ott lakók is mondták, hogy tök jó időszakok voltak, amikor volt elég nevelő. Amikor nem volt elég nevelő, akkor egyre több lett a balhé, egyre nehezebb lett bent az élet, és nyilván az ott dolgozón is egyre nagyobb teher van, egyre gyorsabban ég ki. Elmegy, pár hónap után jön az újabb. Ő is elmegy pár hónap után, mert nem bírja ezt a nyomást. És tényleg Bozsóki Róbert az egyik példa arra, hogy ezt évtizedekig is lehet csinálni, de hogy ez már, ő ugye 30 éve indult, tehát aki mondjuk ma indul el ezen a pályán, ahhoz már iszonyatos hivatástudat és kitartás kell, hogy valaki ezt meg tudja csinálni, és ugye a bentlakók is beszéltek arról, hogy ott dolgozóban nevelővel is többféle van, van az, akiben érzik a hivatástudatot, akiben érzik, hogy nem azért van ott, hogy valami munkája legyen, és valahol legyen, és kapjon valamilyen fizetést, hanem aki segít, és akivel adott esetben sokszor tólag is, tehát amikor elhagyták a gyermek otthont, még kapcsolatban maradnak, beszámolnak neki a sikereikről, a kudarcaik. Ilyenre is van példa, és persze olyanra is van példa, aki ignoránsnak tűnik, nem annyira törődik ezzel az egésszel, a konfliktusokat is máshogy oldja meg, vagy egyáltalán nem oldja meg, ami gyerekek részéről felmerül, és ez nevelőtől felfelé egészen igazgatóig terjedően igaz. Tehát van ilyen is, meg olyan is, ahogy valószínűleg bármilyen szektorban, csak itt gyerekek élete múlik rajta, és az is látszik, hogy anyagi erőforrások sem állnak megfelelő mértékben rendelkezésre, hiszen tehát csak azt megnézzük, hogy milyen pénzekből kell kihozni az étkezést ezekben a gyermekotthonokban. Azt hiszem napig kevesebb, mint 1000 forint, vagy olyan körüli összegből kell megoldani 3 étkezést egy gyereknek. Nyilván ez 2 évvel ezelőtt sem volt különösebben egyszerű, azóta meg mióta beindult, bedurrant az infláció, ez még kevésbé elképzelhető. Akkor a berendezések állapota, hogy ahogyan arról beszéltek a bentlakók is, hogy a kilincsek leszakadva, az ajtók félig leszakadva, a bútorok milyen állapotban vannak, és nyilván nem mindenhol ugyanaz van. Van ilyen gyermekotthon, és van olyan gyermekotthon, és van olyan is, hogy egy gyermekotthonban van egy ilyen időszak, amikor minden le van rodgyanva, és lehet, hogy éppen valamiért utána felújítják, és jobb állapotban lesz. Én évek óta foglalkozom ezzel a témával, és én nagyon azt látom, hogy az állam iszonyatos mértékben rá van szorulva a civil segítségre ebben a szektorban.
De mégis úgy tűnik, mintha egyre több akadályt állítana ezzel a civil segítség elért. Ugye Tóth Ákos az Age of Hope alapítványtól is megszólal a riportodban, ahol azt mondja, hogy tulajdonképpen a tankerületektől kell engedélyt kérnie ahhoz, hogy cipős dobozadományt vagy Mikulás csomagot bevihessen a diákoknak egy olyan intézménybe, ahova 12 éve gyakorlatilag a tisztítószert és a lekvárt is ők viszik.
Igen, ez egy újabb jogszabálynak a folyamánya. Azt hiszem, ez már nyártól érvényes, de
igen.
Hát nyilván a karácsonyi szezonba kerül ez leginkább előtérbe. Arra érkezett akkoriban, amikor kijött a jogszabály, a Klikktől egy reakció, hogy hát nem is utasítottak ők vissza még semmi ilyesmit, egyszerűen ennek egy ilyen regisztrációs oldala van, csak ez adminisztrációt, tehát ez plusz munka, rengeteg plusz munka. Az előző gondolatot akartam csak befejezni, hogy elképesztő mértékben támaszkodik az állam a civil szektorra ezen a területen, és úgy látni, hogy tulajdonképpen mint a természetesnek vennék, hogy majd ezt akkor az X alapítvány ilyen adományt hoz, ezt majd megszerelik ők, ezt majd megszerelik ők, és nagyjából azt látom, hogyha minden civil az egyik nap azt mondaná, hogy oké, mi ezt befejeztük, összeomlana az egész. Biztos vagyok benne, hogy teljesen összeomlana az egész, és ezzel erről beszéltem segítőkkel is, ott dolgozókkal is, és azt mondták, hogy van bennük egy ilyen kognitív diszonancia, hogy tulajdonképpen segítjük fenntartani a fenntarthatatlant. Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy ez a nem működő, vagy hibákkal teli rendszer, ez tovább működjön, konzerváljuk. De nyilván nem fogják azt mondani, hogy egyik napról a másikra, hogy akkor én most nem csinálom, és akkor inkább dőljön össze az egész, hiszen gyerekek életéről van szó.
Beszéljünk egy picit még a riportot főszereplőiről. Ugye Kingáról már beszéltünk hosszabban, most beszéljünk Franciskáról, aki úgy döntött, hogy megpróbálja felnevelni a gyermekét, és ebben segítséget is kapott. Elmondta, hogy sokszor átbeszélte szakemberekkel, pszichológusokkal ezt a döntést. A Kuckó önkéntes program alapítója Strényi Veronika segített, és gondolom segít neki még most is a mindennapokban. Ez egy különleges találkozás és különleges kapcsolat volt. Beszélj erről, kérlek.
Szerintem ők most már nem nagyon szeretik ezt a segít neki szót, tehát köztük már inkább egy ilyen baráti kapcsolat van. Nyilván tanácsokat, hasonlókat megosztanak egymással, de az egész úgy indult, hogy a Veronika elkezdett önkénteskedni egy gyermekotthonban, és akkor érkezett oda a Franciska, aki akkor még csak 12 éves volt. Most ugye 23. Tehát nyilván az önkéntes program folyamán kapcsolatba kerültek, és ez a kapcsolat ez folytatódott, és akkor volt ez a pillanat, amikor nekem így mesélte a Franciska, hogy felhívta a Veronikát, hogy hát terhes vagyok, és döntöttem, hogy megtartom ezt a babát, és akkor erre volt az a válasz, hogy hát én is terhes vagyok, csak 3 hét különbség van köztük, ugyanakkor meg 17 év kor különbség. És akkor ez egy ilyen, nyilván amikor két kismama egyébként megoszt egymással egy csomó információt, ez nagyon hasznos tud lenni. És akkor ebből a kapcsolatból, ebből a támogató, és szerintem sokszor egymást is támogató kapcsolatból lett egy barátság, ami azóta is tart köztük, és nyilván ez rengeteget jelent abban, hogy a Franciska, aki szerintem nem egyedül próbálja megnevelni a gyerekét, hanem egyedül neveli a gyerekét. Jászmint, aki most, ha jól emlékszem, 5 éves és óvodás, egyébként megint azt jelenti, és itt megint a rendszernek a hibái jönnek elő, hogy ők ugye csonka családnak számítanak, és egy csomó családi támogatásban nem részesülnek pont emiatt. Érdekes, hogy mondjuk egy ilyen meg olyan körülmények között élő teljes 3-4 gyerekes család milyen kedvezményekben részesül, és egy mondjuk rosszabb körülmények között élő 2-tagú család pedig ezekből kiesik. Tehát vannak ilyen foghíjak.
Hát ez is nagyon beszédes adat egyébként, szintén tavalyi adat, hogy 140 ezer gyermek él olyan körülmények között, hogy bármikor elveszítheti a szüleit. Néha úgy tűnik, mintha az állam abban látná a megoldást, hogy ahelyett, hogy a családokat támogatja, kiemeli a gyerekeket a családból, és ahogy itt a szakemberek is mondják, akik megszólnak a riportokban, egyre több gyerek kerül állami gondoskodásba.
Rengeteg különféle helyzetből kerülnek állami gondozásba gyerekek, és van, amikor a kiemelésnek abszolút van jogalapja, tehát amikor olyan körülmények vagy bántalmazásról van szó, vagy elhanyagolásról, vagy egyéb problémákról, és akkor ennek van létjogosultsága. Van, amikor egyszerűen viszont csak a szegénység az egyetlen hivatkozási alap nagyjából, és viszont egy szerető családi kör van, csak egyszerűen nem tudják ellátni a gyerekeket. Sokszor van olyan, erről többen is beszéltek, bentlakók is, de segítők is, hogy egész testvérsorok kerülnek be. Tehát van 6-7-8 gyerekből álló testvérsor, akik együtt kerülnek be egy gyermekotthonba. Többen vannak hasonló helyzetben. És ilyenkor tulajdonképpen a családjukból szakadnak ki, vagy szakítják ki őket adott esetben olyan helyről, ahol egyébként ők szerettek lenni. Nyilván szerény körülmények voltak, de mégis az otthon az más, mint egy gyermek otthon természetesen. Nagyon számít az, hogy szerető környezetből, vagy legalábbis családi környezetből kerül be valaki, vagy mondjuk bántalmazó környezetből. Eltérően fognak viselkedni ennek megfelelően a gyermek otthonban majd. Ahogyan ezt például bentlakók mondták nekem, hogy ők felismerik, hogy ki az, aki innen vagy onnan, ilyen vagy olyan helyzetből került be. Az is számít, hogy mennyit éltek mondjuk családi környezetben, tehát itt mondjuk a Franciska pont olyan, akit egy jó ideig a nagymamája nevelt. Az is számít, hogy milyen családi környezetben. Rengeteg ilyen szempont van, ami befolyásolja azt, hogy egy bentlakó hogyan tudja megoldani a felmerülő akadályokat. Attól is nagyon függ, hogy milyen gyermekotthonról van szó, hiszen vannak, ahol mondjuk megfelelő a létszám, és jók a körülmények, vannak olyan helyek, ahol meg konkrétan borzalmas körülmények között kell túlélni a mindennapokat. Ez nagyon befolyásolja azt, hogy hogyan fog majd kilépni egy bentlakó, és hogyan kezdi el az életét. Én erre voltam egyébként még kíváncsi, hogy mennyire nevel önállóságra egy ilyen intézmény, és hát azért olyan nagyon pozitív kép nem alakult ki bennem. És ez egy nagyon fontos szempont a döntéshozók, meg a társadalom nagy része számára is, tehát hogyha egyáltalán emocionálisan, teljesen ridegen, pragmatikusan nézzük ezt az egész helyzetet, akkor ez pénzbe kerül. Tehát, hogyha nem rakunk elég pénzt abba, hogy ezekben az intézményekben olyan gyerekek úgy nevelkedhessenek, hogy utána kijönnek és adófizetőké válnak, ehelyett ellátottak lesznek belőlük, akkor többszörösét fizetjük ki annak, mint ami mondjuk az elején belerakott pénz lett volna, hogy akkor megfelelő ellátás, megfelelő pénz az ott dolgozóknak, elismerés, motiváció, és akkor mondjuk olyan gyerekek jönnek ki, akik utána szakmát tanulnak, felsőoktatásban vesznek részt, adófizetővé válnak, és ehelyett pedig ennek a többszörösét költi el a társadalom egy olyan problémára, amit így konzervál, és ami újra termeli magát.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.